Így van, szép napot mindenkinek! Fürst Anna, szenior örömtáncoktató a vendégem, akit köszöntök. Szia!
Szia! Köszönök én is mindenkinek, mosolygós szép napot kívánok.
Elmondom, addig, amíg egy kicsit megnyugszol, mert azt érzékelem, hogy egy picit zavarba vagy az élő műsort, de én elmondom, hogy mi ismerjük egymást nagyon régről. Sok-sok évvel ezelőtt a te kisebbik fiad, meg én talán egy óvodába jártunk, és aztán utána egy interjúhelyzetbe találkoztunk 40 évvel később.
Így igaz.
Illetve ehhez hozzá tartozik, hogy a két család jóba is volt.
Igen.
Tehát te az én szüleimmel, meg édesanyámmal a mai napig jóban vagy, csak hát ahogy ez lenni szokott, ugye az élettel sodorja az embert, és egy valaki felhívta rád a figyelmemet, mármint magára a szenior örömtáncra, és akkor szembesültem én is azzal, hogy hát ez te vagy, aki tartja ezt a szenior örömtáncot. És nagyon sok év után találkoztunk mi is, egyébként a mostanhoz képest is évekkel ezelőtt, de hogy ez a szenior örömtánc, ez tartja magát, ez van a mai napig.
Bizony,
ugye?
Hát tizenvalahány éve, tehát tizen éve kezdődött Magyarországon, de egyébként már nagyjából olyan 50 éve működik ez a szenior örömtánc szerte a világban. Németországból indult, egy Ilse Tutt nevű gyermek koreográfus találta ki, ő anyósa kérésére, aki kerekesszékes volt, és azt mondta, te Ilse, miért nem csinálsz nekünk is valami jó koreográfiát, hogy mi is tudjunk mozogni. És akkor ő kitalálta ezt, és először ülőtánc, tehát kerekesszékeseknek volt, és később pedig szeniorkorúaknak készített olyan táncot, és ez egy olyan tánc, ami nem ugra-bugra, nincs benne szögdelés, nincs benne hirtelen fordulás, viszont minden táncolunk, mindenféle stílust.
Igen, tehát arra célzol, hogy a ilyen kisebb-nagyobb mozgásszervi problémák sem feltétlenül akadályok, vagy nincs rá rossz hatással. Én elmondtam itt a beköszönőben a hallgatóinknak, hogy nekem abszolút nem titkolt célom az, hogy aki most ezt hallja, és hallja, hogy te erről beszélsz, meg a te történetedből kiindulva, hogy hogyan találtad meg azt, amit téged feldob és felvillanyoz, az, és esetleg úgy gondolja, hogy az ő szülőjének szüksége lehet rá, vagy segíthet neki, az vigye ennek a hírét. Meg azt is gondolom, hogyha van olyan hallgatónk, aki már egy, mondjuk egy idősebb korban, vagy nyugdíjasabb korban van, és van ideje, és esetleg azt mondja, hogy még ezt sose csinálta, de lehet, hogy kipróbálna, azt én is tudom javasolni, hogy lehet benned bízni abban, hogy tényleg nem arról van szó, hogy egy iszonyatosan nagyon durva megerőltetésről lenne szó, hanem sokkal inkább egy közösség építésről, illetve egy olyan jellegű mozgásról, ami, ha jól gondolom, pont addig tart mindenkinél, amíg az neki kényelmes, ugye?
Nem, semmi nem kötelező. Tehát mindenki olyan módon úgy csinálja, ahogy neki jó, örömet okoz. Ezt úgy hívják, hogy szenior örömtánc, és ez azért szenior örömtánc, mert örömet kell, hogy lejjünk benne. Aki mozog, zenére mozog, hát az már helyből kapásból egy csodálatos dolog. Hát az meg, hogy még ez az agyunkat is megmozgatja, mert ez rendkívül fontos, hogy mivel apró kis koreográfiákat kell követnünk a tánc során, ezért ez az agyat is mozgatja, és ez be van bizonyítva, hogy az ugyanolyan jó hatással van a az agyunkra, mint maga a keresztrejtély fejtés.
Igen, és ezzel egyébként be van az is bizonyítva, hogy a demencia késleltetésében nagyon nagy
szerepe van, igen.
Vagy akár abban, hogy ki se alakuljon. Nyilván ezt most nem vagyok orvos, de amennyit én arról tudok, az, hogy mondjam, tehát nem feltétlenül tudható, hogy mitől alakul ki az idegsejtek elhalása, de az, és még úgy tudom, hogy feltétlenül az ellenszere sincs meg, de azt már tudják, hogy mi az, ami késlelteti, mi az, ami lassítja. És a tánc az ilyen kiemelkedő helyen van.
Ez így van, pontosan. Volt egy német riporter, aki rendkívül szkeptikus volt ebben a dologban, és elment egy barátjához, aki MRI vizsgálatot végzett rajta az agyán, aztán elment, és két hónapig járt hetente kétszer szenior örömtáncó órákra, és végigcsinálta azokat a táncokat, ugyanúgy, ahogy a többiek. És utána két hónap múlva újra elment, és az orvos, a barátja azt kérdezte, hol jártál, mit csináltál te? Olyan szinopszisok vannak, amik eddig nem voltak az agyadban, és meglepő volt, hogy olyan területét használta az agyának, amit addig sose, és ezt kiderítették.
Igen, igen. Szóval, hogy mindenkit bátorítunk arra, hogy nézzen utána, viszont itt most te mesélsz majd erről, kicsit többet is, de bele kell mennünk abba, hogy neked hogy jött az életedbe, mert olyan érdekes, hogy a nagy változásokat sok esetben valamilyen trauma előzi meg, vagy negatív, vagy pozitív, bár nem tudom, hogy ez helyese így, hogy pozitív traumát említek. A te esetedben sajnos arról van szó, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott és boldog életbe csapott be a bomba. Itt azt mondtam, hogy annyit mondasz el, amennyit te szeretnél.
Hát igen, tulajdonképpen én olyan hétköznapi boldogságban éltem. Volt családom, akik szerettek, és akiket én is szerettem. Együtt laktunk öten, a férjem anyukájával is, és nagyon jó viszonyban voltunk, nagyon jól éltünk együtt, így öten, és aztán a fiaim megnőttek, és a fiam, a nagyfiam megnősült. Hál' Istennek nagyon aranyos menyem lett, és egy év múlva jött a baba, és a baba meglett, viszont a menyem gyermekágyi lázban meghalt. Ez olyan trauma volt, olyan csapás a családnak, ami addig nem ért minket, és ez rettenetes volt a fiamnak is, de hát nekem is, mert nekem segítenem kellett őt minden módon, hát ellátni a kisbabát.
És tehát egyik pillanat a másikra elvesztettetek valakit, neked vissza kellett menned az anya szerepbe,
igen.
Plusz viselned kellett a gyermekednek a fájdalmát.
Igen, és egyfolytában meg akart halni, menni akart a felesége után,
nem
és
világos.
Ez olyan nehéz volt, annyira nehéz volt elviselni, aztán egy pár
érdekes,
év
érdekes, hogy ez 22 éve volt,
igen.
És látom, hogy még most is nagyon
hát
nehéz.
Hát igen, ezt nem lehet kinőni, na, ezt nem lehet.
Igen, igen.
Aztán néhány év múlva meghalt a férjem, nagyon hirtelen, nagyon-nagyon hirtelen. Aztán rá 8 hónapra az anyukám, aki 16 évig volt rákos beteg, és nagyon nehéz beteg volt, és nagyon nehéz volt neki, és nekem is nehéz volt ez az egész, és amikor ő meghalt, akkor tulajdonképpen úgy rám szakadt a gyász. Mert
az
addig nem volt időm gyászolni, addig nem volt időm, nem volt lehetőségem elgyászolni azokat, akik elmentek. Valahogy az anyukám halála után összeestem. Egyszerűen egy pánikbeteg lettem. Hát,
és ha jól gondolom, akkor közben ugyanúgy az unokádat.
Hát persze, ugyanúgy az unokámat.
Vinni kellett volna.
Igen, az unokámat elláttam, illetve hát úgy láttam el, hogy köteleztem a fiam. Nagyon, nagyon erősen rászóltam a fiamra, hogy vége az önsajnálatnak, tessék a gyerekednek az apja lenni, és anyja is lenni, és én segítek mindenben, de neked kell ezt csinálni, mert ki kellett rángatnom abból a fájdalomból, és muszáj volt kötelezettséget a nyakába róni azért, hogy jaj, de nagyon nehéz volt. Uh-huh. Nagyon nehéz volt.
És akkor, amikor mindez rád szakadt,
akkor
te egyébként ültél ebbe a helyzetbe, és nézegettél, hogy mi történik
hát én
veled?
Én dolgoztam, és...
De nem ismerted ezt a helyzetet, nem ismerted ezt a furcsa félelmet, pánikot?
Nem, igazából soha életemben én mindig egy vidám ember voltam, aki éli az életét, megkeresi a jót, a rosszban is. Uh-huh. Nem voltam én egy, de valahogy akkor úgy rám szakadt minden. És egyszerűen, ha valaki nekem korábban azt mondja, hogy olyan helyzet áll elő, hogy nem tudsz kilépni a lakásodból, nem tudod kivinni a szemetet, már ott áll 3 zacskó szemét, és nem tudod kivinni, mert nem tudsz kilépni az ajtódon, akkor én ezt azt mondom, hogy ilyen nincs. Hát megfogod a kilincset, és kimész. De hát a saját életemben tapasztaltam, hogy ott ülök a bejárati ajtón belül, a földön, a padlón, és sírok, mert nem hiszem el, hogy én ilyen vagyok. És akkor rájöttem arra, hogy van egy olyan érzet, amikor ez a roham rám jön, tehát ez a pánikroham, van egy olyan, nem is tudom, hogy minek nevezem, egy érzetnek mondhatom, ami megelőzi ezt. És aha, akkor én, amikor rájöttem, akkor megfogtam magam is, mikor ezt éreztem, azonnal úgy, ahogy voltam, mosogatás közben, vagy bármi, úgy, ahogy voltam, kaptam a kabátom, cipőmet, és kirohantam a lakásból. Tehát megelőztem ezt a dolgot.
Mert
ezt
hogy
a
akkor
dolgot.
Érezted, hogy akkor tudsz még aktív
akkor
lenni?
Még tudok, akkor még ki tudok menni.
Igen.
És akkor jártam a ház körül akárhány kört, és akkor utána hazamentem, de ez még igazából nem rángatott ki ebből. Tehát ez csak
megmutatja azt, hogy a mozgás az valamilyen igen, módon segít. Aki valaha tapasztalt ilyet, az szerintem az érzékeli, hogy ugye ebben a helyzetben a passzivitás az, ami egyre jobban lefelé és lefelé így nyom, van, és abból nagyon igen, nehéz kijönni. Viszont, hogyha valamilyen módon elejét tudod venni, mert ugye itt a csapda az igen, az, amit te is mondtál, hogy van egy pont, ahonnan nem tudsz kijönni a lakásból.
Rettenetes volt.
Igen, igen, én ezt elhiszem. Nekem hasonló érzetem volt az édesapám halála után, és én is arra emlékszem, hogy jártam a várost, tehát az utcákat, igen, és ez egy ilyen nyugtató igen, hatással volt. Tehát, hogy így a mozgás az valamilyen módon nyilván segít, megvan ennek az igen, oka, hogy mi történik a szervezetben, de ezzel ugye nyilván a helyzetet kezelted átmenetileg, de attól
igen,
még...
Nem múlt el.
Igen.
Nem
igen,
akartam gyógyszert szedni. Uh-huh. Egyszerűen úgy éreztem,
de egyébként beszéltél erről te bárkinek?
Hát a családomnak nem. Tehát igyekeztem
hiszen
ezt
nem
eltitkolni,
akartad, nem
mert
akartad,
nem akartam
hogy
őket terhelni ezzel. Úgy gondoltam, van elég bajuk egyébként is, akkor most minek terheljem én őket, és ebből nekem kell kimászni, nincs mese. Muszáj, hogy kimásszak valahogy. És aztán egy nagyon jó segítségem jött, láttam egy filmet, az a címe, hogy Hölgyválasz, és a Richard Gere-rel és a Jennifer Lopez főszereplésével, és ekkor valahogy úgy éreztem, hogy én nekem milyen jó lenne elmenni és megtanulni, táncolni tudni, én soha életemben nem tanultam táncolni. Nagyon szerettem táncolni, de itt az ifjúsági parkban ugye jártam annak idején az osztálytársaimmal, de egyébként nem tanultam én soha táncolni, hát táncoltam, ahogy tudtam, meg ahogy a partnereim lögdöstek erre-arra. Úgyhogy megláttam, és azt mondtam, hogy azért van az internet, hogy keressek valami lehetőséget.
Igen. És a Hölgyválaszt egyébként maga a film is.
Erről szól.
Hát egy életközepi válságról, igen, igen, és az, hogy
meg
abból,
arról, hogy...
Azt tudod, hogy ebből a színdarab is készült?
Tudom, igen, persze, ezt már milliót megrágtam oda-vissza, úgyhogy teljesen jó ez a film, és ez a történet maga nagyon jó.
Igen.
Hát és akkor kerestem egy helyet, új innen Óbudáról, ahol lakom, Óbudáról Mátyásföldre jártam hetente kétszer.
Tehát rákerestél, és azt rákerestem, mondtad, hogy elmész, és...
És elmegyek, felhívtam, illetve írtam egy e-mailt, és megkérdeztem, hogy én egy 60 éves, 60 éven túl, gömbölyű, kicsi, soha nem tanult táncolni, nőszemély mehet-e oda? És kaptam a választ, hogy
vagy,
igen.
Igen, te egy elmondtad az adottságra?
Igen, elmondtam, hogy egyáltalán nehogy ott szembesüljek azzal, hogy na hát ez mégsem idevaló.
Igen.
Mindenki odavaló. Mindenki. Akár kicsi, akár nagy, akár gömbölyű, akár szálfa egyenes, mindenki odavaló. És ne, ami még nagyon fontos, nem kell partner. Aha. Mert ez a legtöbb helyen partnerrel kell menni, meg tánccipőbe, itt nem. Ez egy olyan hely, ahol kényelmes cipő kell, és nem kell partner.
Tehát te magad talált egy ilyet, ebbe elkezdtél járni.
Igen, elkezdtem járni, táncolni, és kivirultam.
Na igen, erre vagyok kíváncsi, hogy mi történt, tehát mi volt az. Nyilván ebben nagyon fontos az is, és szerintem azt hallják a hallgatók, hogy tényleg neked az alaptermészeted, az egy ilyen nyitott, barátkozós.
Igen.
De én azt gondolom, hogy...
De akkor
hogy
nem voltam ilyen.
Világos. Akkor na, ez egy fontos
ilyen
dolog.
Akkor nem voltam ilyen. Akkor úgy éreztem, hogy mindenem megsértődtem, amit nem nagyon mutattam kifeleje, mert azt is úgy éreztem,
ezt
hogy az is egy olyan dolog, hogy ha mutatom, akkor még nagyobb felületet adok a bántásnak. Valahogy ilyet éreztem. De valahogy ettől a táncolástól, meg attól, hogy rátaláltam a saját ritmusomra. Tehát ott a tánc közben még ki is figurázott tulajdonképpen az akkori tánctanár, mert csinált egy olyat, hogy ilyen füligérő szájjal nézett rám, és mutatta, hogy én folyton vigyorgok. Én tánc közben észre se vettem, vigyorogtam. Annyira boldog voltam, hogy táncolhatok, hogy csuda. Pedig én nem táncoltam 40 évig, amíg a férjemmel éltem, se egyáltalán nem táncoltam, mert ő utált táncolni, és természetesen akkor én se táncoltam.
És mi az emléket, hogy miket kezdtetek el tanulni? Mi volt az, amire így vissza tudsz emlékezni, hogy hoppá, ez egy olyan tánc, amit te amúgy
minden
nem is ismertél?
Nem ismertem egyiket se.
Tényleg?
Hát persze, nem tanultam soha életembe táncolni. Tehát én tulajdonképpen ott a legtöbbször nem párban táncolunk, hanem egyedül. Mindenki ugyanarra fordul, ugyanarra néz, egyedül táncol, úgynevezett blokktáncot táncolunk.
Várjál, olyasmi ez, mint a sorttánc?
Olyan. Tehát olyan, mondjuk, mint amikor...
Mert például most én néztem ilyet, a sorttánc, ez egy nagyon...
Igen, az ugyanaz, sorttánc, lánytánc, vagy blokktánc, az ugyanaz.
Igen.
És ez azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt táncolja, mindenki, és ugyanarra a zenére, ugyanarra a ritmusra egyszerre csináljuk a dolgokat. Ki hogy tudja? Na most ebben a szenior örömtáncban az a nagyszerű, hogy itt nincs teljesítménykényszer. Tehát egyszerűen a önmagának örömet szerző mozdulatok, és akkor, hogyha éppen nem megy valami, akkor sincs semmi, mert önmagához képest önmagát kell, hogy örömmel töltse el az, hogy ő mozog, hogy zenére mozog, és amikor végre beletalál abba a ritmusba, mert addig nem tudta, hogy merre van a jobb meg a bal, akkor az egy sikerélmény, az egy öröm, ténylegesen komoly öröm, nagyon-nagyon komoly öröm.
Értem, hiszen valami, ami sikerül, amiről nem is gondolnád, igen. És aztán meg ahogy mondtuk, hogy belül nyilván a hormonok teszik a dolgukat.
Igen.
Tehát, hogy tényleg felvillanyozzák.
Oda kerültem, azt se tudtam, hogy mikor jobbra kell lépni, meg balra. Valahogy olyan teszett bosszának éreztem magamat, olyan úgy tanultam meg magamtól, hogy melyik a jobb kezem, mert nem nagyon érdekes, mert az ember...
Nőknél ez egy létező dolog, a tévesztés.
És képzeld, úgy csináltam, hogy a jobb kezemen a hüvelykujjamat beszorítottam a tenyerembe, és akkor tudtam, hogy ez a jobb.
Ez jó ötlet.
És akkor, és így előbb-utóbb már most már nincs szükség erre. És gyakorlatilag olyan 2012 óta táncolok így, tehát az a szenior örömtánca, és 16-ban pedig az akkori vezetőnk, aki ezt az egészet elindította Magyarországon, Csirma Szilvia, kimondom a nevét, mert nagyon szeretem azóta is, és boldog vagyok, hogy oda kerülhettem. Ő szervezett Magyarországon oktatóképzést, és akkor 16-ig csak táncoltam, illetve még fel is léptünk, mert besorolt engem egy fellépő csoportba, mert azt mondta, hogy jó a ritmusérzékem, és mondom, de hát most ne, hát nézzél rám, hát én egy kicsi gömbölyű, igencsak túlsúlyos nőszemély vagyok, hát hogy néznék én ki a színpadon? És akkor azt mondta nekem, hogy pont azért, hogy láthassák, hogy ezt így is lehet csinálni. Nem számít az, hogy néz ki kívülről az ember. Az a lényeg, hogy sugározza az örömöt magából. És ezt te teszed, mondta nekem. És attól fellépő csoportba bekerültem, és nagyon élveztem jó sokáig.
Most zenélünk, és aztán visszajövünk, folytatjuk a beszélgetést, kitérünk arra, hogy lettél te oktató, és egyébként a te csoportodban mi és hogy zajlik, hogyha bárkinek az érdeklődését felkeltettük az örömtánc iránt. Csak most akkor zene, meg reklám, meg mindenféle promók, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Füst Anna szenior örömtánc oktatóval. Maradjatok ti is!